Első fejezet. Negyedik von Anstetten űrkastélya. Kismagasságú keringési pálya a Jumin gázbolygó körül. Két standard nappal a Swarmon történteket megelőzően. Négyen várakoztak a ragyogó fényárban úszó műkincsekkel zsúfolt teremben. Mindannyian nagy kegyben részesültek, fogadta őket a galaxis császára, az emberi alakot magára öltött negyedik von Anstetten. A várakozók közül kettő emberi lény volt. Egyiküket csak egyszerűen Krussotnak hívták, a vezeték nevét nem tudta senki, s alig, hanem a birodalom leggazdagabb embere volt. Az ő irányítása alatt álló űrflották bonyolították le a csillagközi teherforgalom 45%-át. Tulajdonába tartozott még 150 bank, 3 kozmikus ipari konglomerátum. Érdekeltségei voltak a szerencsejáték és fegyverüzletben. A vagyonát 100 könyvelő program sem mérheti fel objektíven. 86 éves volt és olyan gőgös, mint egy mesebeli hercegnő. Hiába rendelkezett kiváló kapcsolatokkal, neki is hetekbe telt, mire a kancellárián rábólintottak a kérelmére, és eljuthatott a császári oszlopcsarnok ajtajáig, ami még nem a császár. A másik emberi lény Palestrina bíboros volt, a pápai nuncius. Egyenest a földről, az emberi kultúra fellegvárából érkezett, kezében egy ódivatú aktatáskát tartott, amit az oszlopcsarnokig vagy tucatszor atomjaira bontottak és újra összeraktak, tüzetesen megvizsgáltak a mindenütt ott lévő csillogó páncélú pretoriánus gárdisták. A paszúj karóvékony Palestrina idegesen járkált a teremben is, percenként pislogott az oszlopcsarnokban nyíló két szárnyú ajtóra. Az ügy, amelyben kihallgatásra várt, meglehetősen fontosnak mutatkozott Vatikán állam számára. Az egyház visszakövetelte magának a Szaturnusz gyűrűit, de a kínaiak hallani sem akartak erről. A további várakozók, amint említettük, nem emberi lények voltak, még csak nem is hasonlítottak erre a két lábú fajra. Egyikük egy kifejlett muszgor volt, leginkább egy 8 lábú napon aszalódott gilisztára hasonlított, de ha szemből nézte az ember, akkor leginkább egy hormon problémás madárpókot formázott. Palestrina, aki másfél fejjel volt magasabb Krussotnál, könnyedén átsétálhatott volna a muszgor hasa alatt, amennyiben nem félti díszes öltözékét az állandóan lefelé csorgó nyálkától. A negyedik lény a nauták fajának képviselőjeként volt jelen, és azokra a kicsi szürkékre emlékeztetett, akik állítólag rendszeresen látogatták a föld bolygót anno. Emberi léptékkel mérve a lény 800 éves volt, a civilizáció, amit képviselt, pedig 1 millió. A nauták uralma egészen addig tartott a galaxisban, amíg az általuk oly sokszor vizsgált emberiség ki nem lépett a kozmikus térbe, ahol mindenkinek nagyon gyorsan elmagyarázta, hogy vegyen vissza az arcából, mert különben nukleáris dádá következik. A kicsi szürke lényt Hatnak hívták, és a muszgorral beszélgetett, mentálisan kommunikált, de a többi várakozóval ellentétben nyugodtan viselkedett, bolygójának nagyköveteként rezenéstelen szürke arccal gyakorolta a csillagközi diplomaták egyik legnagyobb erényét, amit türelemnek hívnak. Negyedik von Anstetten 2,5 standard órája várakoztatta ezeket a fontos személyiségeket.
Egyáltalán oda bent van az uralkodó?
Kérdezte mérgesen Krussot Palestrinától, aki szétárta a kezét.
Fogalmam sincs, 2 évvel ezelőtt őszentségét is megvárakoztatta. De van egy érzésem, hamarosan nyílik az ajtó. Most már kibírom, szerencsére én vagyok az első.
Nem úgy van az!
Emelte az ujját Krussot, és öltöny kabátja zsebéből előkapta, meglegyintette a Dávid csillagos útlevelét.
Előbb az Ószövetség, aztán az új szövetség, bíboros úr.
Rendben van,
vakarta feje búbját a pápai nuncius. Palestrinának igaza lett, valóban nyílt az ajtó. De nem az oszlopcsarnokba vezető, hanem egy másik vele szemben. Megérkezett az 5. szerencse fia, akit méltóztatik fogadni a császár. Amikor az előcsarnokban várakozók meglátták az újonnan érkezettet, lett meglepetés. Krussotnak és Palestrinának egyszerre kerekedett ki a szeme, a muszgor leejtette mindkét fő csápját, a muszgorok így lepődnek meg. A szürke diplomata elkékült. A férfi még Palestrinánál is magasabb volt, csak hogy vele ellentétben úgy nézett ki, mint egy élsportoló. Barna haját kurtára nyiratta, mint a katonák általában, állát 2 napos borosta fette. Olyan markáns arca volt, hogy Krussot az első pillanatban arra gondolt, hogy egy nyári szabadságát töltő hollywoodi sztár téved be az ajtón. De nem ez okozta a legnagyobb meglepetést, hanem az öltözéke. A filmszínész kinézetű férfi April Dornil márkájú divatpólót és térdigérő sortot viselt, a lábán sportcipő. Emberi számítások és a protokoll szerint így még a palota kertben sem lehetett volna mutatkozni, nemhogy egy császári audiencián. A férfi se szó se beszéd elindult az oszlop csarnok kétszárnyú ajtaja felé, eközben lekapta a napszemüvegét és beakasztotta felül a pólójába. Nem nézett a várakozókra. Krusot annyira felkapta az ionizált vizet, hogy nem vette észre, az ajtó két oldalán álló gárdisták tisztelegnek a napszemüvegesnek.
Hát mégis mit képzel magáról, tisztelt uram?
Szólította meg a borostás arcú férfit.
Csak úgy besétál a császárhoz így, ebben a huligán szerelésben? Én már 2 órája állok itt.
A férfi visszafordult. Nem vesztegetett időt a milliárdosra, szavait Palesztrinához intézte.
Nem maga a pápai nuncius?
De igen.
Ez pompás.
Rikkantott az ismeretlen, és a sortja hátsó zsebéből előkapott egy 2 rét hajtott régi-régi rejtvénylapot, ki tudja honnan szerezte, talán egy antikváriumban vásárolta. Előkapott egy muzeális korú golyóstollat is.
Katolikus főpapi tanácskozás, 8 betű.
Szinódus, nyögte Palesztrina.
Oké, kijön!
Lelkesedett a férfi. Beírta a mondott meghatározást, aztán átadta a rejtvénylapot az egyik testőrgárdistának.
A többit töltse ki maga, nem kell kapkodni, a határidő 650 éve lejárt.
Ezt követően lenyomta az archaikus kilincset, és egyszerűen bement az oszlopcsarnokba. Becsukta maga mögött az ajtót. Krusot remegő ujjal mutatott az ajtóra. Kereste a szavakat, de azok elakadtak félúton.
Ki ez az ember?
Nyögte Palesztrina, jobb ötlete nem lévén a kicsi szürkére nézett, tőle várta a választ.
Brett Shaw, a pretoriánus gárda ezredese, csipogta a 1,5 méteres lény.
Több mint 1 héten át volt kómában ezredes. Az orvosok már-már lemondtak magáról, velem ellentétben. De az öreg ördögnek hála újra visszatért közénk.
Az uralkodó előre hajolt, és hosszú fekete körmével megbökte a férfi homlokát. Az ezredest kirázta a hideg, emberi lényként nehezen tűrte a földön kívüliek érintését.
Fáj még a feje?
Tudakolta 4. von Ástetten. Már elmúlt.
Helyes! Gardner hadnagy trükkös szerkezetét megsemmisítettem, mert nem tűrhettem, hogy egy elektronika hasonló dolgokra legyen képes, mint jó magam. Amikor a kutyába plantálta a tudatát, majdnem közbeléptem, de valami assukta, hagynom kell, hadd vigye véghez, amit elkezdett. Az életét az a magyar nő mentette meg az íjával. Állás lehet neki. Érdekes, hogy különbséget tudott tenni a 2 kutya között, de biztosan egy jóságos szellem sietett a segítségére. A magyaroknak annyi ezekből, mint a nyű. Kérdezzem meg egy táltost!
Az a jóságos szellem a galaxis császára volt? Kérdezte Shaw. 4. von Anstetten válasz nélkül hagyta a kérdést. Hátra húzódott a Bellirium Akhat trónusán, és ölébe ejtette kezét. Fejére húzott csukjája árnyékából nézte a lába előtt fél térdre ereszkedett férfit. A trónus mögött a beavatás lépcső sorának legtetején gigantikus méretű stázis ablak nyílt a végtelen kozmoszra. A távoli napok, mint marék számra szórt rubintok csillogtak az űr fekete bársonyán.
Minden tönkrement, amikor használta a fegyvert,
folytatta a császár.
Muszáj lesz kipuhatolnunk a turániuk szándékait, mert ha nem folytatunk okos politikát, akkor 1000-nyi íjász fog egyszerre lőni, a többit még elképzelni is rossz. Mellesleg ismerjük a plazmai működési elvét, az az 1 lövés elégséges volt a kielemzéshez.
Shaw ezredes nehezen tudta követni az uralkodó csapongó gondolatait. Az elmúlt napokban komoly koordinációs zavarai voltak, és részleges amnéziában szenvedett, ráadásul ideges volt. Amikor az egyik orvos megvizsgálta, majd pajkosan megveregette a vállát, és azt találta mondani, hogy 1-2 nap múlva kutya baja, Shaw-nak 1 pillanat alatt fölfort az agyvize. A doki hiába mentegetőzött, hogy megjegyzését viccesnek szánta, az ezredes reflexből indított egy jobb horgot, innentől kezdve az orvos volt kómában.
Mit sikerült megállapítani erről a kolozsváriról? Tudakolta az ezredes.
Nem ez volt az igazi neve,
hozta tudomására 4. von Anstetten.
Valóban fekete sámán volt, méghozzá az egyik legjobb. Nagy adeptusnak tartották, aki ajtonnyal megegyező képességekkel rendelkezett, a magyarokat valósággal sokkolta, hogy árulóvá vált. Most meglehetősen nagy perpatvar dúl a spirituális renden belül, izgatottan várom a kimenetelét. A nőről csak annyit tudni, hogy fél éve élt az űrkastélyban, nyilván az alkalomra várt, hogy feladatot kapjon. Tipikus alvó ügynök. Mindketten a Tamás tagjai voltak. Több információnk nincs velük kapcsolatban, a magyarok hallgatásba burkoloznak, én meg nem feszegetem a dolgot. Biztosan hallotta már, hogy a turániak majdnem egy hétig maradtak az eredetileg tervezett 24 standard óra helyett. Ajtony túlélte a támadást, valójában kisebb karcolásokkal megúszta, és másnap már tárgyaló asztalhoz ültünk, ahol az impérium meglehetősen nagy sikereket ért el.
Shaw emlékezetébe idézte a történteket. Hiába ölte meg a fekete sámánt, a tudatával nem végezhetett. A sötét lélek Ajton egyik kúvaszába költözött, és vérengző fenevaddá változtatta a békés állatot. A kutya a fősámára vetette magát, és gyilkos sebeket ejtett a testén, mindent elborított a vér. Az ezredes csak homályos emlékképekkel rendelkezett a későbbi történésekről, ami bizonyos Deborah Gardner trükkös készülékének segítségével tudatát egy másik kutyába plántálva állatként üdvözölte a fenevadot. Összecsaptak, és Miss Dale ösi lelőtte az Ajtonyt megtámadó szörnyeteget. De vajon sikerült elpusztítani a fekete sámánt? A kérdésre egyelőre senki sem tudta a választ. Azok a sebek nem tűntek kisebb karcolásoknak, felséges uram, jegyezte meg Shaw.
Vannak, akik mágikus metodikával gyógyítják önmagukat,
válaszolta titokzatos hangon a császár.
Normál tudatállapotban még nem értheted ezt a dolgot, csak ha egyszer eljutsz majd ide.
Negyedik fonás tetten a lába elé bökött arra az akhát lapokkal borított tükörfényes felületre, amit az okkult testőrség beavatottjai Málkhútnak hívtak. Felemelkedett a trónusán, és lilás fekete csukja köpenye szárát uszályként húzva maga után elindult lefelé a tündöklő fénnyel izzó lépcsősoron. A magyarok tudnak arról, hogy a fekete csukjások okkultisták? Kérdezte Shaw, aki árnyékként követte a galaxis urát.
Sokan tudnak róla, csak kevesen értik.
Negyedik von Anstetten váratlanul megtorpant a Tiferet lépcsőfokán.
A magyarok ugyan elmentek, de itt hagytak egy rakás kérdőjelet és egy nőt, aki napok óta türelmetlenül várja, hogy maga visszanyerje régi önmagát.
Enikő lesz az a nő, gondolta Shaw. Nem volt időnk megszeretni egymást, talán majd most.
Miss Dejlősi fekete távozott,
reagált a férfi fondorlataira negyedik fonást tetten.
A turáni titkos szolgálat egyik tisztje vár magára, és arról a megállapodásról fogja tájékoztatni, amit Ajtonnyal kötöttem. A hölgyet Nellinek hívják.
Ha, a Dior kosztümös tündéri szőke, mosolygott magában Shaw. Egy tenyérnyi elektronlemez jelent meg a levegőben, az ezredes érte nyúlt elvette. Megtudhatom, mi van rajta, felség?
Minden lényeges, amit a magyar szent koronáról tudni kell. Távozhat.
Shaw arcán nem látszódott meglepetés. Miután Miss Dale ősi beszélt neki erről a lehetőségről, tudta, hogy ez előbb vagy utóbb bekövetkezik, és a különleges űrszolgálat megkapja a parancsot. Az ezredes megcsókolta a birodalmi gyűrűt, és elindult a trónterem kapuja felé. A beavatás lépcsőfoka előtt várakozó csuklyás testőrök utat nyitottak neki. Már félig kitárultak a szín arany kapuszárnyak, amikor negyedik von Anstetten a férfi után szólt. Nem emelte meg a hangját, szinte suttogott, mégis beleremegett a mindenség. Ez az ember testbe öltözött szörnyetek hangja volt.
A Tiferet fölött a Neká van, ezredes. Még két fokozat, és megtudhatja, ki vagyok én.
Ha csak addig el nem visz az öreg ördög, uram. Ekkor a császár olyat tett, amit a von Anstettennek csak évtizedenként egyszer. Nevetett, és az átható kacaj sokáig visszhangzott a trónterem misztikus félhomályában.
Magának köszönhetően jó kedvem lett. Ezt a négy várakozót küldje be egyszerre, hadd legyenek ők is boldogok.
Megnyílt a kapu, Az ezredes kilépett a hűvös félhomályba. Bradshaw rezenéstelen arccal haladt a gigantikus oszlopok között, tudta, hogy élete egyik legnehezebb küldetése előtt áll. Meg kell találnia a 2350-ben nyomtalanul eltűnt magyar szent koronát. Alig, hogy távozott a trónteremből, támadt egy bal sejtelme. Nem ő lesz az egyetlen, aki ugyanezért a célért kockáztatja majd az életét.